Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal az antiókiai keresztényekről fogunk szólni, valamint Péter szabadulásáról a börtönből. A múlt alkalommal a Cornéliusról szóló történetet tekintettük át, amelynek ugye a legfőbb mondani valója és lényege az volt, hogy az Isten csoda módjára, kijelentés útján, látomás által, közvetlen megszólítás révén rombolta le a válaszfalat pogányok és zsidók között. Láttuk a múltkori előadásban, hogy a zsidókban olyan mérhetetlen előítélet élt a pogányokkal szemben, ugye kit tekintettek pogányoknak, ugye akik nem származás szerint zsidók voltak, a zsidók kisajátították maguknak az üdvösséget. Ők úgy képzelték, hogy az üdvösség egyedül a zsidóké, és az Isten kirekeszt mindenki mást ebből az üdvösségből. És ez egy olyan mélyen gyökerező gondolat volt a szívükben és lelkükben, hogy ennek a lerombolása, ennek az előítéletnek a lerombolása a Szentlélek kiáradásának az egyik legnagyobb eredménye és legnagyobb csodája volt. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostolnak is az Isten kijelentés útján mutatta meg, hogy az üdvösség ugyanúgy a pogányoké is, mint a zsidóké. A múltkori alkalommal láttuk, hogy Péternek is Isten egy egész különleges látomás és közvetlen megszólítás révén jelentette ezt ki, hogy ő senkit ne mondjon tisztátalannak, mert az Isten előtt mindenki tisztává válhat származására és eredetétől függetlenül, hanem az Istenben mindenki üdvösséget találhat, hiszen Jézus áldozata nem egy embercsoporté volt, egy népcsoporté, hanem az egész világra kiterjedő áldozat volt ez. Igen, erről szóltunk a múlt alkalommal, és megindult a pogány misszió. Cornélius és az ő háza népe elfogadta az üzenetet, az evangéliumnak az üzenetét, és ez valóban út volt, útnyitó volt ez a pogányok megtérésében. És a mai alkalommal apostolok cselekedete 11. fejezetének a 19. versétől a 12. fejezet 25. verséig fogjuk áttekinteni a történetet, és minden verset föl fogunk olvasni a mai alkalommal. Apostolok cselekedete 11. fejezet 19. versét olvassuk el. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadt, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek sem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. Tehát azt olvassuk, hogy amikor az István megkövezésére sor került, utána hatalmas üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezetben, és a hívők eloszlottak, és azt olvassuk a Bibliában itt a 19. versben, hogy ugyan eloszlottak, el kellett hagyni Jeruzsálemet, pogány területre is tértek, hiszen Fönícia, Ciprus és Antiókia már igazi pogány területek voltak, de még mindig először csak a zsidóknak hirdették a Krisztust. Itt álljunk meg egy pillanatra, és azért ez olyan elgondolkodtató, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját életünket ebből a szempontból. Mi kivel beszélünk ezekről a kérdésekről, a hit kérdéséről, vagy kinek szólunk, vagy kinek a figyelmét hívjuk fel szívesen egy-egy előadásra, vagy a Bibliára, kiknek? Akikről úgy látjuk, hogy úgy vonzódnak az Isten felé, úgy alapvetően hívő emberek, nem? Ugye az ember is mennyire hajlamos erre, hogy egy előítélettel viseltessen emberek iránt, akikről úgy gondolja, hogy hát vonzódnak amúgy is az Isten felé, hát akkor nekik beszélek erről. Pedig emberek, akik látszólag Isten nélkül élnek, egészen más életvitelt folytatnak, lehet, hogy a szívükben hatalmas, mély vágyódás van Isten iránt. Nem tudják megmondani, hogy valóban minek a híjával vannak az életben, de ugyanakkor van bennük egy vágy, mert a lélek régóta munkálkodik az ő szívükben. Igen, nem gondolkodhatunk senkiről így, hogy én őket kihagyom, nekik nem is szólok, őket úgysem érdekli. Nem, ezt nem tudhatjuk. És milyen nagy lehetett később a tanítványok döbbenete és meglepődése, amikor azt látták, hogy valóban a pogányok tömegével térnek meg, és nem úgy van, ahogy ők gondolták, hogy őket amúgy sem érdekli az evangélium, hiszen olyan távol élnek, olyan távol vannak a bibliai elvektől, a kinyilatkoztatott bibliai igazságtól. És azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy az evangéliumnak mindenekutána Isten szava hatalma van. A Szentléleknek van egyedül hatalma, hogy az emberi szíveket megszólítsa, megnyissa, és minden ember életére nézve, minden ember számára orvosságot és egyedüli megoldást jelent az evangélium. És az evangélium minden embernek a szívét meg tudja érinteni, mert Isten hatalma nyilvánul meg benne. És nézzük meg ezek után a 20. és 21. verset itt az apostolok cselekedetében. Azt olvassuk, hogy voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Azt olvassuk, mit olvassuk? Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak. Volt néhány olyan keresztény ember, aki ezzel az előítélettel szembefordulva mégis szólt a görögöknek Antiókiában, és hirdették az Úr Jézus Krisztust. És mit olvasunk? Mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy Antiókiában nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Álljunk meg itt egy pillanatra. Antiókia nagy jelentőségű város volt, a birodalomnak a harmadik legnagyobb városa, Róma Alexandria után a legnagyobb város volt. És valóban azt lehet elmondani erről a városról, hogy ez egy nagy város volt, ugye a mi fogalmaink értelmében, ugye, hogy mondjuk, hogy egy világváros, tele romlottsággal, bűnnel. Tehát ez egy olyan város volt, ami emberi szempontból nézve, még egyszer mondom, emberi szempontból nézve nem kedvezett az evangéliumnak. De mégis ebben a városban, ez egy régi város, időszámításunk előtt 300-ban alapították, és ebben a bűnös városban, ugye, amelynek a fekvése is egyébként nagyon jó volt, a tengerhez közel feküdt, tehát nagyon sokan átutaztak ezen a városon. A fekvése, földrajzi elhelyezkedése is kiváló volt. Azon kívül a görög-római kultúrának a középpontja volt, de mégis egy bűnös város volt. És ebben a városban az evangélium erőt vett, hatalmat vett emberek szívén, és azt olvassuk, hogy nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. És folytassuk tovább a történetet, a 11. fejezetben, a 22-től a 24-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy ez a hír eljutott Jeruzsálembe. Így olvassuk, hogy eljutott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Itt azért megint álljunk meg egy pillanatra, mindjárt folytatjuk a történet tovább olvasását, de emlékszünk arra, hogy a múltkori történetben, a Kornéliuszról szóló történetben, amikor Jeruzsálemben az apostolok, a vének meghallották, hogy Péter és néhány tanítvány egy pogány emberhez ment beszállásra, velük evett, és nem csak, hogy ezt tette, hanem prédikálta nekik az evangéliumot, és ők megkeresztelkedtek, akkor hogy reagáltak? Akkor a jeruzsálemi vének és vezetők. Ugye akkor kérdőre vonták Pétert, tehát egy nagyfokú bizalmatlanság volt bennük, és most pedig nézzük meg, azt olvassuk, hogy mennyire megváltozott a magatartásuk, ugye mert kiküldték Barnabást Antiókiáig, elküldték arra a helyre, ahol ez a csoda történt, és úgy olvassuk tovább, hogy ki mikor odajutott, és látta az Istennek kegyelmét, örvendezett. Nem volt bizalmatlanság, nem volt kérdőre vonás, hogy hogy merték ezeknek az embereknek hirdetni az Isten beszédét, hanem öröm volt. És azt olvassuk, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szent lélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Ennél a részletnél meg kell állnunk, és valamivel részletesebben szólnunk erről a néhány Biblia versről. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy Péter magatartásának, amikor a Szentlélek vezetésére egyértelműen cselekedett, szakítva a hagyományokkal és előítéletekkel, tehát megkeresztelvén Kornéliuszt és a háza népét, egy hatalmas falat döntött le, és ennek a hitbeli magatartásnak az eredményeként ugye leomlott a többi tanítványban, apostolban is ez a válaszfal. És nézzük meg, elküldik Barnabást, ezt a hittel teljes embert, és a munkájának az eredményeként még sokkal jobban szaporodott és növekedett az antiókiai gyülekezet száma. Azt olvassuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük végig ezt a néhány cirénei és ciprusi férfit, akik elkezdték itt a munkát, és nézzük meg Barnabást. Erről a néhány férfiúról nincs több leírás a Szentírásban, de Barnabásról olvasunk valamit. Milyen képességű emberre volt szükség, hogy egy ilyen területen, egy ilyen bűnös városban ennyi ember elfogadja az evangéliumot? Milyen lehetett ez az ember? És itt van számomra az egyik legnagyobb csoda a Bibliában, hogy nem azt írja le, hogy Barnabásnak ragyogó szónoki képessége volt. Kiváló volt ebben, abban, ilyen talentumokkal rendelkezett. Nem ezt írja le. Két dologgal jellemzi őt a Szentírás, és mi volt ez a kettő? Az egyik az, hogy jámbor volt, és a másik az, hogy szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt. Tehát jámbor volt, szelíd volt, alázatos volt. Nem önmagában bízott, nem a képességeiben bízott. És ennek mi volt az eredménye? Hogy együtt tudott dolgozni vele valaki, kicsoda? A Szentlélek. A Szentlélek teljes mértékig mellette tudott állni és segíteni tudta, és emberi szíveket, mondjuk ki teljesen nyíltan, egyik ember a másik embernek a szívét nem tudja megfordítani. Lehet valaki a legékesebben szóló, a legkézenfekvőbb bizonyítékokat mondhatja el, de emberi szíveket meglágyítani, megtérésre vezetni, Istenhez segíteni, egyes egyedül a Szentlélek képes. És egy ember munkásságának az eredménye ilyen értelemben nem a képességeitől függ, hanem az átadott életétől. Ha valaki az Istennek teljesen átadja magát, és engedi, hogy a lélek rajta keresztül és általa munkálkodjon, az eredmény biztos, hogy nem fog elmaradni. És Barnabás ilyen ember volt, jámbor volt. A dicsőséget mindezért nem önmagának tulajdonította, hanem egyes-egyedül az Istennek, pontosan tudta, hogy ő a maga erejével és bölcsességével képtelen lenne erre a munkára, és elvégezni ezt, hogy emberek sokasága térjen meg az Úrhoz. És még egy gondolatra szeretnék itt figyelmet irányítani, nézzük meg, hogy mi volt az ő prédikációja. Mivel bátorította a megtért pogányokat, tehát a pogányokból megtért keresztényeket? Azt olvassuk, hogy intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Miért fontos ez? Azért tartom ezt nagyon fontosnak. Nyilván nem ez az egy mondat volt, amit mondott, hanem e körül, a téma körül és e körül a gondolat körül sokat időzött az ő beszédében. Miért volt ez nagyon fontos? Ránk emberekre jellemző sokszor valami. Az, hogy valami megérint bennünket, és hirtelen fellángolunk. Valami megfog bennünket, megragad bennünket, és lelkesedünk valamiért, elfogadunk valamit. És utána sokszor viszont az is előfordul, hogy amilyen hirtelen jött a fellángolás, utána az el is múlik. És nézzük meg, hogy Barnabás mire intette a megtért, az újonnan megtért keresztényeket, arra, hogy álhatatosan maradjanak meg az Úrban, álhatatos szívvel. Tehát ez ne csak egy gyökér nélküli fellángolás legyen, hanem az ő hitük mélyre hatoljon, mélyre gyökerezzen. Igen, ez a Szentlélekkel és hittel teljes férfiú, ez a jámbor ember, Barnabás, hatalmas munkát tudott elvégezni itt Antiókiában. És nézzük meg tovább a leírást, a 25. és 26. verset, a következőképpen olvasom. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Itt megint álljunk meg egy pillanatra. Mit olvastunk az előbb? Azt olvastuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz, ugye már a két férfinek a bizonyságtételére is, vagy a néhány embernek a bizonyságtételére, utána Barnabás munkája révén nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És nézzük meg, hogy mit csinál Barnabás. Nem azt mondja, hogy hát ennyien csatlakoznak, elég vagyok én erre a munkára, hanem elmegy Pálért Tarzuszba. Tulajdonképpen Pálnak itt kezdődik el az első jelentőség teljesebb munkája, nyilvános munkája, mert amikor Pál megtért, nem tudom, emlékszünk-e rá, a 9. fejezetnek a 27. versében olvastuk azt a Biblia verset, a 9. fejezet 27. versében, hogy talán még előtte a 26-ból is olvasok, hogy amikor Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. És most olvasom a 27. verset, Barnabás azonban maga mellé vette őt, és vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, mármint Pál, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban, nagy bátorsággal a Jézus nevében. És utána azt olvassuk, tehát Barnabás egyből felkarolta Pált, ő volt az, aki igazából a párt fogásába vette, és védelmezte Pált. És utána azt olvassuk Pálról, hogy ő Jeruzsálemben egy rövid időt töltött, de akkor meghallották, hogy igyekeztek a zsidók megölni Pált, és ezért elküldték őt Tarzuszba. Azt tanácsolták, hogy menjen el erre a pogány területre, ugye onnan való, menjen el oda, és ott tartózkodott körülbelül 10 évig Pál apostol. És amikor Antiókiában ez a munka elindult, amikor Antiókiában ennyien csatlakoztak az Úrhoz, és az evangélium ilyen sok embert fordított Jézus Krisztus felé, akkor elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, azaz Pál apostolt, aki akkor ott azon a területen élt. És azt olvassuk, hogy rátalálván elvitte őt Antiókiába, és munkatársak lettek. Egy éven keresztül forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a következő, amire szeretnék kitérni, azt olvassuk, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nagyon sokan tértek meg, elfogadták az evangéliumot itt Antiókiában, és azt olvassuk, hogy itt nevezték először őket keresztényeknek. Na most ez miért különleges dolog? Miért különleges dolog, hogy keresztényeknek nevezték őket? Ez a szó a Krisztus szóból származik, és krisztusi tulajdonképpen, ez a keresztény krisztusit jelent. Ezt jelenti, hogy krisztusi. És azt olvassuk, hogy itt Antiókiában, itt hívták, itt nevezték először a keresztényeket, a Krisztust követőket, krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. De vajon miért kapták ezt a nevet? Csodálatos név, a legszebb név, ami csak létezik, de miért kapták ezt a nevet a Krisztust követők, hogy krisztusiak, keresztények? Azért, mert a gondolkodásuknak, a beszédjüknek a tárgya Jézus Krisztus volt. Őt mutatták be az emberekkel való beszélgetéseikben, a prédikációknak Jézus Krisztus állt a középpontjában. Felidézték Jézus Krisztus életének az eseményeit, felidézték a jellemét, felidézték tanításait. De felidézték mindenki előtt azt a mérhetetlen szenvedést is, amit azért vállalt, hogy bennünket, mindannyiunkat megmentsen. Felidézték, igen, Jézus áldozatát, de ugyanakkor az ő visszajövetelének az ígérete is központi téma volt az ő beszélgetésükben. Igen, Krisztusról gondolkodtak, Krisztusról beszéltek, Krisztusról tanítottak. És még miért nevezték őket krisztusiaknak? Mert nem csak a beszédjükben képviselték Krisztust, hanem az életükben mutatták be a krisztusi tanításokat. Az életük volt krisztusi élet. Jézus Krisztus mit mondott mindannyiunknak, az ő tanítványainak is, de általa mindannyiunknak, kövess engem. És valóban ezek a tanítványok Krisztust követték, és mutatták be az ő életükben. És ezért először itt nevezték a Krisztust követőket, az evangéliumot elfogadókat, keresztényeknek. Azért csak úgy szeretnék megállni, és halkan egyetlen egy kérdést feltenni magunknak, hogy vajon mi méltán viseljük a keresztény nevet? Vajon mi is krisztusiak vagyunk a szónak ebben az értelmében? Nekünk is a gondolataink középpontjában van Jézus, az ő áldozata, felbecsülhetetlen szeretete, irántunk tanúsított türelme és irgalma. És vajon mi is a jellemünkben hordjuk az ő lelkületét, jellemét? Igen, kereszténynek lenni ezt jelenti. És nézzük meg ezek után a 27-től a 30-ig terjedő verseket itt a 11. fejezetben. Azt olvassuk, hogy ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába próféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is történt Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak. Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Megint egy egyszerű, rövid leírás a Bibliában, de milyen sokat mondó, rövid néhány Biblia vers. Ugye azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből Antiókiába próféták jöttek, akik azt jövendőlték, hogy nagy éhség lesz, ugye, ami be is következett. És nézzük meg, hogy ezek a tanítványok, ezek a keresztények, akik a pogányokból megtértek, amikor ezt megtudták, hogy igen, nagy éhség és inség fog közeledni, akkor mit tettek? Az Isten lelke által felbuzdultak az adakozásra, a jótékonyságra, és kinek-kinek, amint módjába volt, adakoztak a jeruzsálemi testvéreik részére. A jeruzsálemi testvéreik milyen származásúak voltak? Zsidó származásúak. És ne feledjük, nem csak a zsidókban élt előítélet a pogányokkal szemben, hanem a pogányokban is volt jelentős ellenérzés a zsidókkal szemben. És micsoda csodálatos dolog ez, leomlottak ezek a válaszfalak. És most már nem volt zsidó meg görög, hanem ők mindnyájan testvérek voltak. És az ott élő testvéreiknek, kinek-kinek, amint módjába állt, küldtek ajándékot. És milyen lehetett valóban az, amikor Pál és Barnabás megjelenik Jeruzsálemben az újonnan megtért testvéreik adományával. Igen, valósággá vált az, amit Pál apostol így fogalmaz a Galata levélben, a Galata levél 3. fejezetében, a 27-től 28-ig terjedő versekben. Így olvassuk. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Igen, ők mindnyájan megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Krisztust öltözték fel. Mit jelent Krisztust felöltözni? Milyen érdekes kifejezés. Krisztust felöltözni azt jelenti, hogy az a lelkület, az a jellem lesz bennem, amely Krisztusban volt látható. Igen, mert akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. És igen, ez a teljes egység, ez a szeretet, ez valósult meg a Szentlélek egyik hatalmas munkája révén, itt ebben az időben. És térjünk rá ezek után a mai előadásunk másik fő gondolatára, és ez egy történet lesz alapvetően, amit át fogunk tekinteni, ez Péter szabadulása a börtönből. Látjuk azt, hogy az evangélium egyre jobban terjed, egyre messzibbre eljut, egyre több ember fogadja el a Krisztusról szóló evangéliumot, és azt is látjuk, mint ahogy már idáig is nyomon követhettük, hogy az evangélium nem haladhat előre úgy, hogy közben Sátán támadásai ne fokozódnának. Minél több teret nyer az evangélium, minél inkább előre halad, az ellenség annál hevesebben támadja, és megpróbálja visszavonni, és visszatartani az embereket ennek az útnak a követésétől, és azokat, akiken keresztül az evangélium hirdettetett, megpróbálta eltávolítani, félretenni az útból, mint a legjelentősebb akadályokat. És így olvassuk a 12. fejezet 1.-2. versében, hogy abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül, megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Álljunk el meg itt mindjárt az első két versnél. Nézzük meg, hogy ez egy rendkívüli esemény volt, méghozzá azért, De hadd tegyem fel a kérdést, miért volt ez rendkívüli esemény? Idáig nem láttuk azt, hogy üldözték azokat, akik Krisztus nevében prédikáltak. Már az 5. fejezetben azt látjuk, hogy az apostolokat például börtönbe vetik. Akkor miért volt ez rendkívüli esemény? Azért, mert Heródes Agrippa volt az első uralkodó, aki üldözte ilyen értelemben a keresztényeket, tehát a zsidóságból megtért hívőket, tehát a keresztényeket. Idáig mindig a Sanhedrin intézte a támadást a megtért, a Krisztust elfogadók hívőkkel szemben. Idáig mindig a zsidó nép közül, a Sanhedrin közül támadt az üldözés a keresztényekkel szemben, akik elfogadták Krisztust. És azt látjuk, hogy most itt Heródes volt az első uralkodó, aki kezet emelt a keresztényekre, akik elfogadták a krisztusi tanítást. És nézzük meg, mit csinál Heródes mindjárt, mi volt az első ténykedése. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Ki volt ez a Jakab, akit megöletett? Ugye azt olvassuk, hogy a Jánosnak testvére, tehát a Zebedeus fiúk egyike. Ugye az a János, aki a szeretett tanítvány volt, annak a testvére. És ez a Jakab, ugye Jánossal, és kivel együtt volt Jézusnak a legközelebbi tanítványa? Ugye Péterrel együtt. Péter, Jakab és János volt Jézusnak ilyen értelemben a hozzá legközelebb álló tanítvány, mert ugye látjuk, hogy sokszor Jézus csak ezt a 3 tanítványt vitte magával a 12 közül is. És azért itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ugye nyilván nem kivételezésből cselekedett semmit, meg személyválogatásból ebben az életben. Jakabról elég keveset tudunk, ugye Jánosról viszonylag sokat tudunk, Péterről is viszonylag sokat tudunk, de Jézus bevonta ebbe a legszűkebb tanítványi körbe Jakabot is. És Jakab, ezek szerint, ez szerint a Biblia vers szerint, mit látunk, mi volt, miről, hát, mi volt az életében az egyik rendkívüli dolog, vagy ő vele mi történt? Ő volt az első a tanítványok közül, aki mártír halált halt. Ő volt a legelső. Mert ugye István volt ugye az első vértanú, ő nem volt a 12 tanítvány között. De Jézusnak a tanítványai közül Jakab volt az első, akit megöltek, aki életét adta Jézusért. Megint álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg, hogy vajon Jakab tudta, hogy neki ez lesz az osztály része? Vajon tudta, vagy nem tudta? Jézus kijelentette neki. Jézus kijelentette neki, most az idő rövidsége miatt nem olvassuk el a történetet, de Máté evangélium a 20. fejezetében látjuk a történetet, amikor a Zebedeus fiúk anyja oda megy Jézushoz, és kér valamit. Mit kér? Hogy az ő 2 fia, az egyik a jobb, a másik a bal keze felől legyen majd az ő országában. És erre Jézus nagyon szelíden, de mit válaszol? Azt kérdezi, hogy megihatjátok a poharat, amelyet megiszom, megkeresztelkedhettek a keresztséggel, amelyel keresztelkedem. És ők azt mondják, hogy meg. És utána mondja, hogy igen, ezzel meg fogtok keresztelkedni. De az én országomban való ülésnek a jogát, ugye az ilyen értelemben nem az ő hatalmukban van. Ugye azt a mennyei atya dönti el. Tehát igen, kijelentette neki, hogy igen, Jézust követni fogja az életében ezen a területen is, és ez be is következett Jakab életében. Ugye ő volt az első tanítvány, aki meghal, akit megölnek, aki mártír halált a hal Jézusért. És utána nézzük meg a 3. és 4. verset, és látván, ugye Heródes ezt látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Voltak pedig a kovásztalan kenyerek napjai. Kit el is fogatván tömlöcbe vetett, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Nézzük meg ezt a részt ebből a leírásból. Azt látjuk ugye, hogy ugye Heródes kereste a népnek a kegyeit, népszerű akart lenni, és amikor látta, hogy ez a zsidóknak felettébb tetszik, hogy ő Jakabot kivégeztette, akkor elfogadta Pétert is, és a tömlözbe vetette, mert ugye az ünnepek alatt ugye gondolta, hogy ezt nem teszi, nehogy bármi olyan esemény is közbejöjjön, ami ezt a tervet meggátolná, és azt olvassuk, hogy tömlözbe vetette, a húsvét után akarta őt a nép elé vezettetni, és végrehajtani rajta azt, ugye, amit Jakabon is végrehajtott. És mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy 4-4-es katonai szakasz őrizetét rendelte el Heródes. Miért? Mert az 5. fejezetben már olvastunk ilyet, ugye, hogy az angyal kiszabadította az apostolokat a börtönből, és ezért úgy gondolta, hogy semmit nem bíz a véletlenre, hanem 4x4 katonát, tehát 16 katonát bízott meg azzal, hogy Pétert őrizze. És nézzük meg ezek után az 5. verset, az 5. versben ezt olvassuk. Péter azért őriztetett a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött az Istennek ő érette. És itt álljunk meg egy pillanatra. Péter őriztetett a fogságban, ugye mindenki tudta, ugye ez nyilvánvalóvá lett, ugye, hogy Jakabot is megölte Heródes. Péterre is ez a sors vár, ott van a fogságban, és a gyülekezet mit csinál? A gyülekezet szüntelen könyörög Péterért. És itt álljunk meg, és muszáj néhány gondolat erejéig az imádságra kitérnünk. Mi is az, hogy imádság? Az imádságnak milyen törvényszerűségei vannak? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Mindenekelőtt szeretnék egy igét olvasni az Ézsaiás könyve 57. fejezetének 15. verséből. Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. versében a következőt olvassuk. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Miért idéztem ezt a Biblia verset? Azért, mert az imádság a legnagyobb kiváltságunk ebben az életben. Az Isten, a végtelen Isten, a mindeneket alkotó és teremtő Isten, aki magasságban és hozzáférhetetlen szentségben lakozik, az embernek adta ezt a mindennél értékesebb adományt, hogy az ember megszólíthatja őt. És imádságon keresztül közvetlen kapcsolatba léphetünk ő vele. Ez az egyik legnagyobb adomány. Ő a magasságban lakozik, hozzáférhetetlen dicsőségben. De mégis törődik mi velünk emberekkel, bűnös emberekkel. Emberekkel, akik a bűnbe belegabajodtunk, akik a bűn útjára térünk, akik lépten nyomon szembefordulunk vele. De mit mond, ha valaki alázatosan keres engem, és felém fordul, én nem fordulok el attól. Az alázatos szívűvel együtt lakozom. Igen, engem meg lehet szólítani. Azt mondja az Úr, hogy hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején. És a Biblia Istent úgy mutatja be, mint könyörgést meghallgató Istent. Igen, hatalmas dolog az egyáltalán önmagában, hogy mi imádkozhatunk. És nézzük meg az ígében néhány gondolatot szeretnék erről megemlíteni, hogy mi az imádságnak, az Isten előtt való, az imádság Isten előtt való meghallgatásának mi a feltétele? Mi a feltétele? Ugye megszólíthatjuk, itt van ez a hatalmas ajándék a kezünkben, de mégis az ima meghallgatásnak a Bibliában megvannak a maga feltételei. Mindenekelőtt a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versét olvassuk el. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versében Pál apostol a következőt mondja. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát aki Isten elé járul, mit jelent Isten elé járulni? Hát ő a magasságban, hozzáférhetetlen dicsőségben lakik. Mit jelent elé járulni? Amikor én imában hozzáfordulok, akkor nekem hinnem kell azt, hogy ő létezik. Ő létezik. És megjutalmazza azt, aki őt keresi. Választ ad az embernek az imádságára, meghallgatja az imádságot. De azt mondja a Biblia, hogy igen, nekünk ebben hinnünk kell. Nézzük meg Jakab, hogy fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot. A Jakabi levélből, az első fejezetből olvasok, a Jakabi első levél, első fejezet, 5-től terjedő verseiben. Látszólag Kicsit másra vonatkozik ez az ige, de ugyancsak egy kérésre, egy imádságra, de mindjárt említem majd azt a verset, amiért felolvassuk ezt a szakaszt. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki. Ugye itt egy ilyen kérésről van szó, hogy az Isten bölcsességet adjon. Itt másért könyörögtek a testvérek, a gyülekezet. Itt azért, ugye, hogy Péterért az Úr hatalmasan cselekedjen. De a lényeg, amit szeretnék említeni, az a 6. versben van. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide stovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember. Tehát azt mondja, hogy hittel kérjünk, semmit nem kételkedve, semmit nem kételkedve. És az imádságban miért ennyire fontos, hogy mi hittel kérjünk? Miért ennyire fontos? Azért, mert az én hitben való imádságom, ha hittel kérek, ezzel azt fejezem ki, hogy én elismerem, hogy az Isten valóban teremtő Isten, aki előtt nincs lehetetlen. Mikor nem kérünk mi hittel? Mikor nem kérek én valakitől az életben bármit hittel? Akkor, hogyha azt gondolom, hogy hát lehet, hogy meg se fogja adni, lehet, hogy nem is tud nekem segíteni, hát akkor kérem, de nem vagyok biztos a dolgomban. De ha én az Istenhez fordulok, akkor nekem hinnem kell az, hogy igen, ő a teremtő, ő az alkotó, nála nincs lehetetlen, tehát neki hatalmában van bármit megcselekedni. Szeretném, hogyha a 121. Zsoltár első és második versét elolvasnánk, a 121. Zsoltár első-második versét, a 121. Zsoltár első-második verse a következőt mondja. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Honnan jön az én segítségem? Honnan? Kitől várhatok segítséget? A szememet felemelem a hegyekre. Honnan jön az én segítségem? És mit mond a Zsoltár író? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Igen, az Istennél semmi nem lehetetlen. Teremtő Istenünk van, aki a legreménytelenebb helyzetben is tud nekünk megoldást hozni. És szeretnék egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni. Ez az igazi alázat. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ez az igazi alázat. Amikor magamról elismerem, hogy én magamtól nem tudok élethelyzetekben bármit tenni és megoldani élethelyzeteket. Magam tehetetlen vagyok. De az igazi alázatnak az a jellemzője, hogy amikor felismerem a magam tehetetlenségét és semmi voltát, akkor teljes erőből Istenre hagyatkozom, akinél viszont nincs lehetetlen. Igen, ez az alázat, felmérni az Isten és az ember között a távolságot, ő hozzáférhetetlen dicsőségben lakik, de minden lehetetlen előtte, nincs olyan, amit meg ne tudna tenni mi érettünk. És még egy dolgot szeretnék az imával kapcsolatban megemlíteni. Lukács evangéliuma 18. fejezetének az első versében, Lukács evangéliuma 18. fejezet első versében Jézus egy hatalmas tanítást tartott, egy nagy példázatot mondott el a végidővel kapcsolatban, és ez a példázat így hangzott, azaz pontosabban a példázatnak az indító okát szeretném megemlíteni, hogy miért mondta el Jézus ezt a példázatot. Azt olvassuk, hogy mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Nem lehet egyszer az én kérésemet az Isten elé tárni, hanem azt mondja, hogy a könyörgésben álhatatosaknak kell lennünk. Nézzük meg a Róma 12:12-t mit mond. A Római Levél 12. fejezet 12. versében Pál apostol a következőt mondja, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. A könyörgésben álhatatosak. Mit olvastunk a gyülekezetről, visszatérve apostolok cselekedetéhez? A gyülekezet nem egyszer fordult az Istenhez imában, hanem Péter börtönbe került, és a gyülekezet szüntelen könyörgött. Hadd kérdezzem meg, hogy miért buzdít bennünket a Biblia erre, hogy hittel imádkozzunk, abban a hitben, hogy az Isten előtt ugye minden lehetséges, de ugyanakkor miért buzdít bennünket kitartó imádságra? Miért nem elég egyszer nekünk elmondani a mi kéréseinket? Több szempontból buzdít bennünket a Biblia erre, és az egyik az, hogy a mi kitartásunkkal, az imádságban való kitartásunkkal, mi többek között azt is megmutatjuk, hogy mennyire fontos nekünk az a kérés, amit mi kérünk. A hitben való kitartás, az imádságban való kitartás egyben jellempróba is. Tényleg ennyire fontos nekem, amit én kérek? Igen, jellempróba is. Azon túlmenően pedig azért is nagyon fontos ez, mert az imádság távolról nem csak annyi, hogy én elmondok az Istennek valamit, és én itt vagyok a földön, ő ott a magasban, hanem az imádságban valami történik. Az imádságban az történik, a Biblia azt mondja, hogy az ember szíve, lelke az Isten közelébe emelkedik fel, felemelkedik az ember imádságban az Istenhez. Igen, és hogyha én közel kerülök az Istenhez, egész közeli kapcsolatban vagyok vele, igen, az Isten könyörül, meghallgatja az ember kérését, az ember hittel kér, álhatatosan, kitartóan, és az Isten válaszol rá, és az ember jellemét is fejleszti, hogy kitartson, és ne csüggedjen az imádságban, hogyha azonnal, abban a pillanatban nem történik felelet, vagy nem történik megoldás az imádság hatására. Miért? A gyülekezet elkezd imádkozni, és Péter ott van a fogságban. Ugye? Ott van a fogságban. Telnek a napok, semmi nem történik. De az Úr igen jellempróbát tart többek között, amikor ezt kéri, hogy álhatatosak legyünk, buzgón imádkozzunk, és a szüntelen, kitartó imádsággal mi folyamatosan az Istennek adjuk át a vezetés jogát és lehetőségét. Őt kérjük, hogy az eseményeket ő irányítsa. És ha azonnal nem is történik változás, de a mi folyamatos kéréseinkkel folyamatosan kérjük őt, hogy az eseményeket a háttérben igazgassa, alakítsa úgy, hogy az valóban az ő dicsőségét és az ő ügye előrevitelét szolgálja. Lapozunk vissza Apostolok cselekedete 12. fejezetéhez, azt olvassuk, hogy a gyülekezet szüntelen könyörgött Péterért, és olvassuk el ezek után a 6. verset is. A gyülekezet ezt csinálta. De nézzük meg, hogy Péter mit csinált. Azt olvassuk a 6. versben, mikor pedig Heródes, tehát Apostolok cselekedete 12. fejezet 6. vers. Mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtót a tömlöc előtt. Gondoljuk végig ezt a Biblia verset. Szerintem ebben a történetben ez az egyik legnagyobb tanulság. Tudja Péter, hogy másnap ki akarják őt végezni. És Péter hogy tölti ezt az éjszakát? Péter alszik. Péter mélyen alszik. Nagyon mélyen alszik. Majd a következő jelenetből látni fogjuk, hogy Péter milyen mélyen alszik. És miért tudott Péter így aludni a szerinte a kivégzése előtti utolsó éjszakán? Azért, mert Péter milyen álmot aludt. Nem azért, mert egy altatót vagy nyugtatót adtak be neki, hanem azért, mert ő az Istenbe vetette teljesen a hitét. Ő az Istenbe vetett hitnek a nyugodt, békés álmát aludta. Ő az életét az Isten kezébe helyezte le, és ezért nem félt, és nem rettegett. Béke volt a szívében. Ő mire gondolt? Hogy az fog most bekövetkezni, amit Jézus neki is megjelentett. Mit mondott Jézus Péternek? Mi volt az utolsó beszélgetésnek az egyik részlete Jézus és Péter között, mielőtt Jézus a mennybe ment volna? Elmondta Péternek, hogy hogy fog meghalni. Elmondta azt, hogy amikor ifjabb voltál, felöveszted magad, és oda mentél, ahova akartál. Mikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Igen, tehát kijelentette egyértelműen, hogy milyen halállal fog meghalni. És Péter azt gondolta, hogy igen, most jött el az a pillanat, amit Jézus kijelentett neki, hogy ő az életét fogja Jézusért adni. És nézzük meg, nincs benne félelem, hanem béke és nyugalom. De ez csak is az Istennel való élő összeköttetésből adódhat. Jézus mit mond? Az én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. És Pál pedig azt mondja, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a ti szíveteket. Hát erre nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez minden értelmet felülhaladó békesség, hogy valaki a kivégzése előtti éjszakáján legalábbis azt hiszi, hogy kivégzik, és alussza a békés, nyugodt álmot. Szeretnék egy igét olvasni, a 4. Zsoltár 9. versét. Ezt keressük ki, és olvassuk el ezt az igét. És szeretném, hogyha ezt mindannyian elvinnénk magunkkal, ezt az igét, a 4. Zsoltár 9. versében a következőt mondja Dávid. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Milyen gyönyörű ez az ige. Békességben fekszem le, és legott elaluszom. Ismerjük azt az érzést, amikor nyugtalanít bennünket valami? Valamitől félünk, és nem tudunk aludni. Nyugtalanak vagyunk, nem képtelenek vagyunk elaludni, jár az agyunk. Vagy hogyha véletlenül el is alszunk, mert ma annyira kimerültek vagyunk, hogyha valamire fölriadunk éjszaka, képtelenek vagyunk visszaaludni. Tolulnak az agyunkba a gondolatok, a kérdések, a félelmek, a szorongások. És mit mond az Istenben teljesen megnyugvó és hívő ember? Békességben fekszem le, és a legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. És nem csak a gyülekezet imádkozott szüntelen, hanem Péter is imádkozott, állandó összeköttetésben volt az ő mesterével, és ez adta neki ezt a békét, nyugalmat és biztonságot az ő életében, és ettől aludta Péter ezt a nyugodt álmot. És nézzük meg a történet további folytatását. A 7. terjedő versekben a következőt olvasom. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben, és meglökvén Péter oldalát felköltötte őt, mondván, kelj föl hamar, és leesének a láncok kezeiről. Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Milyen mély álmot aludt Péter? Hogy amikor bejön az angyal a börtönbe, a tömlöcbe megjelenik, hatalmas fény árad körülötte, még erre se ébredt föl. És mit kell tennie az angyalnak? Meglöknie Péter oldalát, hogy kelj fel! Kelj fel, és utána azt mondja neki, így olvassuk, hogy és mondanék ki az angyal, öveszd fel magadat, és köst fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondanék ki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílt előttük, és kimenvén egy utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Lehetetlen dolog, ami történt? Emberileg teljesen lehetetlen dolog. És ez a hittel való imádságnak az eredménye. A hitből való imára megtörténnek olyan dolgok, ugye, amik emberileg nézve teljesen lehetetlenek, és megvalósíthatatlanok. Mi történik Péterrel? Az angyal kiszabadítja őt a börtönből. Kiszabadítja őt úgy, hogy az őrök mindenről semmit nem tudnak. Hozzá van láncolva az őreihez, és úgy ébreszti fel Pétert, úgy beszél vele, úgy szedi le a láncokat a kezéről, hogy azok az őrök nem is ébrednek fel. Kinyílnak az ajtók, aztán visszazáratnak, senki semmiről tudomást nem vesz. És Péter is azt olvassuk, hogy amikor kiér az utcára, akkor először maga se tudja, hogy látást látott, vagy mi történt vele. De amikor nyilván érezte az utcán a hűvös levegőt, és ott ment, már ugye az angyal eltávozott tőle, akkor rádöbbent arra, hogy igen, ez valóság, ami vele történt. Igen, az imának ilyen hatalma van. Az Isten hatalmas dolgokat képes cselekedni az emberért. Ki cselekedte mindezt? Ki által hajtotta végre az Úr ezt a csodát? Elküldte egy angyalát. A Biblia beszél az angyalokról, mint olyan lényekről, akik az Isten szolgálatában álló lények, Isten teremtményei is az angyalok, akik az ember előtt teremtettek, és a bűnbe esett világunkban az Isten az angyaloknak feladatot ad velünk kapcsolatban is. Ugye az angyalok még a bűneset előtt is, és mindenkorban ugye az Isten akaratát, parancsolatát hajtják végre. És most, mióta a világunk bűnbe esett, és mi itt élünk a sátán fennhatósága alatt, az Isten az angyalait megbízza azzal, hogy bennünket, embereket védjenek, kiszabadítsanak nehéz helyzetből, megoldásokat hozzanak bizonyos élethelyzetekben. Azt mondja a Biblia, hogy nem szolgáló lelkeké ezek már, mint az angyalok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Igen, az angyaloknak ez a feladatuk, ez a szolgálatuk, az Istentől ráruházott szolgálatuk. És ezek az angyalok szüntelenül jelen vannak körülöttünk. Igen, ezt a történetet nagyon-nagyon adja magát ez a történet, hogy csodáljuk meg a részleteit, és tényleg gyönyörködjünk benne, de szeretném, hogyha a tanulságokat is levonnánk. Levonnánk az ima hatalmáról is a tanulságot a mi életünkben, hogy nincs olyan reménytelen élethelyzet, amiből az Isten ki ne tudna bennünket szabadítani, ha ez az ő akaratával megegyezik, és az ő angyalai bármilyen élethelyzetben meg tudnak bennünket óvni. A mi életünkben is csodálatos szabadulások történhetnek. Sőt, én azt hiszem, hogy ha beszélgetünk erről, akkor mindenki szinte tud az életében olyan történetet elmondani, amikor a megszabadulása egy nehéz helyzetből, vagy egy kritikus helyzetben tényleg isteni közbeavatkozás eredménye volt, nyilván angyalok segítségével, vagy szolgálata révén. Igen, az Isten mindannyiunk mellé rendeli az ő angyalát, hogy vigyázzon ránk, és őrizzenek bennünket. És nézzük meg ezek után, mint ahogy az előbb azt említettem a 6. versben, hogy az egyik legelgondolkodtatóbb rész, hogy Péter a kivégzése előtt alszik, és alussza ugye az Istenbe vetett hit álmát. Most a legkülönösebb szakaszt is szeretném felolvasni, most nem Péter részéről, hanem a gyülekezet részéről. Nézzük meg, hogy a gyülekezet, aki szüntelen könyörög, mit cselekszik ebben a helyzetben. A 12. fejezet 12-től 16-ig terjedő verseit így olvassuk. És miután ezt megértette, mármint Péter azt értette meg, hogy az Úr elbocsátotta az angyalát és megszabadította őt, elment Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan voltak egybegyűlve és könyörögtek. Ugye ez éjszaka volt. Éjszaka volt, és szünet nélkül könyörögtek, imádkoztak. Másnap lett volna a tervezett kivégzés, egybegyűltek és imádkoztak. És most figyeljük! És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírul adta, hogy Péter áll a kapu előtt. És most figyeljük, hogy viselkednek, hogy reagálnak a többiek. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Nem ezért imádkoztak? Nem azért imádkoztok, hogy az Isten valamit tegyen Péterért? És akkor, amikor ez a szolgáló lány megjelenti, hogy ott van a Péter az ajtó előtt, akkor azt mondják neki, hogy elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala ez. Péter pedig szüntelen zörget, mikor azért felnyitották az ajtót, ugye felnyitották, meglátták őt, és elálmélkodának. Számomra a Bibliának az egyik legkülönösebb szakasza ez. Hittel imádkoztak, könyörögtek, buzgón könyörögtek, hitték, hogy az Úr bármit meg tud tenni. De lehet, hogy ekkora csodára ők se számítottak. Nyilván arra gondoltak, hogy viszik a kivégzésre, és ott valami történik, vagy mégiscsak kegyelmet gyakorol Heródes, vagy valami ott fog történni, de erre végképp nem gondoltak, hogy éjszaka ebből a szigorú fogságból Péter meg fog szabadulni. És ugye előttünk lehet a jelenet, hogy Péter kiszabadul, és érte imádkoznak, és folyamatosan zörget, és nem bocsátják be, hanem azon vitatkoznak, hogy ez lehetséges, vagy nem lehetséges, hogy Péter kiszabadult. De a végén aztán ugye beengedik. De mennyire különös ez a magatartás. Szeretnék azért még itt egy szót megjegyezni rólunk emberekről, mert ez nem csak azokra a testvérekre, azokra a gyülekezetre volt jellemző, akik itt együtt voltak, hanem ez nagyon sokszor ránk is jellemző. Van egy probléma az életünkben, imádkozunk, könyörgünk az Istenhez, és a szabadulás esetleg nem úgy jön, ahogy mi gondoltuk, ugye? Valami váratlan úton, és nem is akarjuk hinni, hogy ez lenne a megoldás. Nekünk vannak elképzeléseink, hogy az Isten hogy fog, vagy hogy kéne neki bennünket megszabadítani. De az Istennek ezer útja és módja van. És még egyet szeretnék, egy igeszakaszt szeretnék azért felolvasni erről a magatartásról, amit itt tapasztaltunk a gyülekezet részéről. Márk evangéliumában olvasunk egy történetet, és csak magáért a történetnek a fő mondani valójáért szeretném olvasni. Inkább csak elmondanám a történetnek az elejét, és egyetlen egy biblia verset szeretném majd, hogyha közösen, azaz kettőt olvasnánk el. A Márk evangélium a 9. fejezetéből a 23. és a 24. verset. Arról szólít ez a történet, hogy volt egy beteg gyermek, akit az édesapja odavitt a tanítványokhoz, de nem tudták őt meggyógyítani, és ez egy olyan betegség volt, hogy ahol előfogta a betegség a gyereket, tajtékot túrt, szaggatta, tehát egy ördögtől megszállt gyermek volt, és a tanítványok ugye nem tudták meggyógyítani, és elhozta, ugye jött, megjelenik Jézus, és akkor elmondja ez az ember az ő problémáját, panaszát, és akkor Jézus egy kérdéssel fordul ehhez az apához, és innen olvassuk a történetet. Márk evangélium a 9. fejezet 23-24. verse. Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnék. Ha hiheted, minden lehetséges. A gyermek atya pedig azonnal kiáltvány könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Én úgy érzem, hogy ez egy annyira emberi magatartás. Hiszek, Uram, én szeretnék hinni, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, mert mi azt hiszem, hogy alig tudjuk igazából azt elgondolni, hogy az Istennek minden lehetséges. Mi hiszünk, mi sok mindent hiszünk, de hogy előtte tényleg semmi nincs lehetetlen, és a legreménytelenebb helyzeteket is pillanatok alatt csoda módjára meg tudja oldani. Én azt hiszem, hogy mi sokszor ebben a szívünk, lelkünk mélyén valahogy nem tudunk annyira hinni. És ez az apa is azt mondta, hogy hiszek, Uram, mindent hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, a tanítványoknak is, a gyülekezetnek is, Péter esetében itt olyan tapasztalatuk volt, amit én azt hiszem, hogy egy életre a szívükbe zártak. Egy életen keresztül nem felejtették el. És nézzük tovább a történetet. A 17. versben, az apostolok cselekedetében így olvassuk. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, ugye miután végre beengedik őt, mármint Pétert, elbeszélte nekik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből, és mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elment más helyre. Igen, utána Péter elmegy, és nézzük meg, hogy mi lesz ennek az eredménye, ennek a csodálatos szabadulásnak. A 18-19. Versben a következőt olvasom. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterrel? Heródes pedig, mikor előkérte őt és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolta, hogy kivégeztessenek. És lemenvén Júdeából, Cézáreába, ott időzött. El tudjuk képzelni azt a nem csekély háborúságot, ami támadta vitézek között, amikor fölébredtek, és azt látták, hogy minden zárva, semmi mozgást látszólag nem történt, de Péter nincs ott. És nézzük meg Heródesnek a magatartását. Heródes szerintünk tudta, hogy mi történhetett? Hogy az Isten szabadította ki őt? Biztos, hogy tudta. És mégis mit tett? Kivégeztette az őröket. Milyen nyilvánvaló szembefordulás ez az Istennel, dacolt az Istennel. Noha pontosan tudta, hogy az Úr volt az, aki ezt a csodát cselekedte Péterrel, mert különben ez lehetetlen lett volna, de mégis ugye kivégezteti az őröket. És nézzük meg ezek után a történetnek a befejező szakaszát, ami már nem szomorosan a történethez tartozik, de nézzük meg a 20-tól 23-ig terjedő verseket, mert itt olvasunk Heródesről, hogy mi lett utána az ő sorsa, hogy fejeződött be az élete. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljövének ő hozzá, és és Blastust a király kamarását megnyervén békességet kérének, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetett. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Nem megyünk bele most a körülményekbe, ugye itt ezen a helyen azt olvassuk, ugye, hogy Heródes feláll, és beszél, és a nép felkiált, Isten szava ez, és nem emberé, tehát istenítik Heródest. És mi lett ennek az eredménye? Az Úr megverte őt, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Szeretném, hogyha azt a kérdést azért felvetnénk, hogy tehetett Heródes arról, hogy őt istenítették? Tehetett arról, hogy kikiáltották Istennek? Vagy azt mondták, hogy Isten szava ez, és nem emberé? Önmagában erről nem tehetett. Mert a Bibliában többször látunk ilyet, hol láttunk legutoljára ilyet? Az előző előadáson, amikor Kornéliuszról olvastunk. Azt olvastuk a 10. fejezetben, Apostolok cselekedete 10. fejezetének a 25-26. Verséiben, hogy amint Péter bement Kornéliusz elébe menvén, lábaihoz borulva imádta őt. Tehát Kornéliusz is leborult Péter lábai elé és imádta. Péter azonban mit tett? Azonban felemelte őt, mondván: kelj fel, én magam is ember vagyok. Tehát ugye többször látunk majd ilyet még apostolok cselekedetében, hogy valamilyen körülmények között emberek leborulnak az apostolok lábai előtt, imádni akarják. De a hívő ember ezt azonnal elhárítja. És felvilágosítja ugye a másik embert, hogy hát én is ember vagyok, ilyet ne tegyél, egyedül az Istent imád. Sőt, a Bibliában arról olvasunk Jelenések könyvében, hogy amikor János az angyalt akarta imádni, a hatalmas erejű angyalt, aki annyi mindent megmutatott neki a látomásban, mit tett az angyal? Megállj, ne tedd, mert én szolgatásod vagyok neked, az Istent imád, egyedül az Istent imád. Tehát Heródes is elháríthatta volna ezt, de ő tetszelget ebben a szerepben, elfogadta ezt a dicsőítést, és ezért az Úr megverte őt ezzel a betegséggel, és meghalt. És a záró vers, amit a mai alkalommal szeretném, hogyha elolvasnánk, az a 24. vers, Apostolok cselekedete 12. fejezetének a 24. versében ezt olvassuk. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Ugye ezt ennek a történetnek a végén írja le a Biblia. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Miért támadt ez a nagyobb üldözés? Mert Sátán el akarta némíteni az evangéliumot, annak az előrehaladását, a még nagyobb előrehaladását meg akarta gátolni. Mi lett az ennek az eredménye? Hogy az evangélium annál inkább terjedt. Miért? Mert gátat, akadályt vetett, olyan módon akarta feltartóztatni az evangéliumot, hogy Isten hatalmas erővel az angyala által jött kiszabadítani Pétert. Micsoda híre ment ennek az eseménynek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátán ellenállása minél nagyobb, az evangélium győzelme is annál nagyobb. Annál nagyobb. És a híre annál inkább elterjed. És hogy az Úr Heródessel mit cselekedett, milyen ítélet hajtatott végre rajta, ennek a híre is elment mindenfelé. És mindez az evangélium terjedését szolgálta. Beigazolódott ebben a történetben is az, amiről olvasunk a Szentírásban. Azt mondja Pál apostol: nem tehetünk semmit sem az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Semmit nem tehetünk ellene, mert az Isten mindent jóra fordít, és az ő ügyének előmenetelét szolgálja az akadályokkal, az üldözésekkel és a nehézségekkel is. Annál inkább megmutatkozik az Isten hatalma, az ő dicsősége és az ő nagysága. És ezt láttuk Péter történetében is. Köszönöm szépen a figyelmet!